Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Mészáros Domonkos szerzetes atyával Murányi Nikolett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm Mészáros Domonkos rendi szerzetes atyát.
Dicsértessék Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy egy kicsit beszélgessünk.
Kezdjük egy rövid imával, hogy a Jóisten áldása legyen a beszélgetésünkön.
Atya, az Atya, a Fél és a Szentlélek nevében.
Amen.
Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy ezt az egész csodálatos univerzumot nekünk ajándékoztad, és meghívtál bennünket a létezésre, a tudatosodásra és a személyes kapcsolatra veled. Kérünk, hogy szent lelked vezessen közel hozzád és egymáshoz, hogy ez a világ a te ajándékodként kibontakozzon a számunkra, és felismerjük azt a tervet, ami a te akarodod az életünkkel. Amen.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Amen.
Kezdjük az általad kiválasztott kedves szentírási résszel, kérlek.
Arra a szentképre, amit a papszentelésemre választottam, az a szó szerepelt, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Ez egy egész konkrét történetből gyökerezik. Gimnazista voltam, és egy kápolnai szentségimádásból értem vissza a kollégiumban, a szobámba, és a többiek elkezdtek gúnyolódni, hogy merre jártál, csak nem a templomba voltál, meg csak nem szentségimádáson voltál, és ott eléggé keményen cikiztek. Aztán nagy röhögve kimentek csajozni, és én ott ültem az ágyamon, úgy leforrázva, és kinyitottam az új szövetségi szentírást, a Békés Dalos szentírás, az egy jó kicsi zsebben elférő kiadásunk volt, és ahogy úgy csak úgy találomra kinyitottam, erre a mondatra esett a tekintetem, és hát fölugrottam és ugráltam örömben, hogy tényleg mindaz az érintettség, ami ott a szentségimádás alatt egy nagy béke, egy nagy szeretet volt a számomra, ezt nem én találom ki, és nem én csinálom magamnak, hanem ez egy külső ajándék, amit azért nagyon fontos komolyan vennem, mert amennyire nem komolyak a gúnyolódások és felelőtlenek, annyira kedves és komoly a másik oldalon ez az isteni jelenlét az oltári szentségben, és hát, hogy a maradandó gyümölcs az egyértelműen a szentségimádásnak a következtében az a tovább hullámzás, ami a Jóisten felé kedves gondolatokat indít, vagy a saját életemnek a tovább vitelében egy kedves felelősséget kínál és ajándékoz, és hát nyilván meg is határozza a jövőt. Úgyhogy ez a mondat úgy közel hozta számomra azt is, hogy pap legyek, úgyhogy a szent képemen ezért írtam a fölszenteléskor, a papá szenteléskor ezt a mondatot.
Tehát úgy gimnazista korodban eldöntötted, hogy pap leszel, akkor érezted a hívást már?
Jóval korabban volt egy nagyon kedves Isten élményem. Negyedik osztályos általános iskolás voltam, amikor egy reggel 6 órás roráte misére mentem a bátyám helyett ónos esőben. Nagyon rossz idő volt, és ő nem akart elmenni, és akkor beugrottam helyette, és ahogy beléptem a templomba, nem volt plafon a templomban. Tehát, mintha mennyországot láttam volna, valami fantasztikus zenével és énekléssel és arannyal, mindenfélével. Ez néhány másodpercig tartott, de hát ez lebilincselő volt. És ez évekig meghatározta azt, hogy miért járok templomba. És aztán egy káplán atya mondta nekem, hogy én már 7. koromban, hogy én már vagyok annyira felnőtt, hogy saját szavaimmal is tudom imádni az Úr Jézust. A Szent Mise után jó, hogyha egy néhány percet ott maradok, és akkor én hallgattam rá, és ott maradtam, és hát sokáig nem jutott eszembe semmi, és érzéseim sem voltak, de volt néhány olyan nagyon érdekes helyzet, amiben a lelki nyugalmam, meg az mások iránti szeretet egészen más tanácsokat adott, mint amit az ösztönös reakcióim diktáltak volna, és abban ébredtem rá, hogy gondolatok és nélkül is egy különleges jelenlét volt ez a szentségimádás, ami úgy sokat segített. Aztán éppen ez az atya intézte el, hogy a piaristákhoz kerülhettem, Kecskemétre. Édesanyámat kirúgták az állásból miatt. 1965-öt írtunk. Augusztusban kormánykitüntetést kapott a parlamentben a Losonce elvtárstól az édesanyám egy pedagógiai dolgozatáért, és októberben megkirúgták, hogy nem alkalmas az óvonai állás betöltése, és egyetlen a 12 óvodában sehol nem volt szabad fölvenni Vásárhelyen, Hódmezővásárhelyen.
Gondolom a hite miatt.
Hát emiatt, hogy följelentették, hogy a zónének a kisfia a piaristákhoz ment. És számomra döbbenetes volt, hogy a karácsony, tehát 2 hónap múlva, hogy el kellett költöznünk a szolgálati lakásból, és csupa dobozok között voltunk, ez a karácsony semmivel nem volt rosszabb karácsony a többitől. Kedvesen énekeltünk, imádkoztunk, ajándékok nem voltak, mert annyira szegények voltak, meg jött a költözés is, meg nyugdíjassá lett édesanyám, és hát 3-an tovább tanultunk, úgyhogy nem lehetett viáncolnunk, de a karácsonynak a szeretete, meg a békéje az abszolút ott volt. Nekem ez rendkívüli volt az édesanyámról, hogy ezt az egészet ennyire kiegyensúlyozottan tudja tölteni, hogy miattam szenved, és ezt velem abszolút nem érezteti, sőt, nagyon kedves és nagyon jó családi légkör. Úgyhogy ezek meg aztán volt egy olyan megjegyzés, hogy annak idején azért voltak kisközösségek, mert a dac meg az ellenállás szította a fiatalokban azt, hogy ők közösen leessenek. Ez egy nagyon melléfogás, egy blöff, amit sokan anélkül mondanak, hogy belegondolnának. De nyugodtan mondhatom, hogy az úttörő meg a KIS foglalkozásoknak a tematikája, meg az összefogása, ahogyan még a legfontosabb emberek is, a vezetők is féltek egymástól, hogy mit szólnak az ő munkájukhoz. Az üres téma, az egymástól való félelem helyett az olykor házaknál összejött jövetel, ami egyébként nem volt szabad, és hát házkutatások meg börtönök jártak érte akkor még jócskán. Ennek ellenére ezek a kisközösségi alkalmak a Szentlélekben voltak nagy áldással.
Édesanyádról beszéltünk, tehát akkor az első meghatározó személy a hitet szempontjából édesanyád volt az életedben?
Az első meghatározó az a templomi alkalom volt. Uh-huh. Általános iskolás koromban, aztán a gimnazista koromban az édesanyám kiállása, uh-huh. Aztán a kis csoportokban való részvételben az a hálaadás, ami a Szentléleknek az örömében kapcsolt össze minket.
Tehát akkor jártál ilyen hittanos kis közösségbe, kis csoportba?
Igen, Majoros Mária, akiről később tudtam meg, hogy Armella nővérként domonkos szerzetes titokban, ő fogott minket össze, nagyon jó tematikákat hozott az egyes találkozókra, és ugyanakkor a kirándulások, vagy a lelkigyakorlatok Németh János jezsuita atyánál, Püspök Szent Lászlón. Azért említem, mert nagyon sokaknak volt ez a lehetősége, és emiatt nagyon sok csoport indult, minden részvevő aztán külön-külön sok csoportot indított a maga hitoktatásával, és ez egy nagyon magával ragadó közösség és ismeretkör volt, ami nagyon nagy ajándék volt mindannyiunk számára.
Tudták ott vajon, hogy te papnak készülsz, vagy csak te magad belül döntötted ezt el? Beszéltél-e róla velük, vagy sem?
Nem sokat beszéltem erről, sőt, éppen általános iskolás koromban volt egy atya, aki a szorgalmamat látta, hogy a templomba járok, meg minisztrálok, és mondta az édesanyámnak, hogy lehet, hogy nekem hivatásom van, majd ő kézbe vesz engem, és ezt meghallottam, és attól kezdve kerültem ezt az atyát, hogy belőlem ne faragjon paput, hogyha a Jóisten dolga, ezt majd a Jóisten elintézi, de ne másnak a nevelése legyek a rossz értelemben. Volt néhány kedves papa a számomra, akik jó értelemben példák voltak, őket szívesen követtem, de egy ilyen direkt szövegre azért nem voltam kíváncsi.
És akkor végigcsináltad a gimnáziumot?
Igen.
És utána hogyan folytatódott az életed?
Gimnáziumban többször gondoltam rá, aztán a harmadik osztály után, érettségi előtt elővettem a Szentírást nyáron, és minden nap olvastam, éppen azért, hogy elolvassam az Új Szövetséget, mert tudtam, hogy a bármerre döntök az életemben, azért a Szentírást azt kell, hogy a döntésemnél tanácsot adjon. Az első hónap rendkívül üres volt, és tartalmatlan, és semmi gondolatom és élményem nem volt vele kapcsolatban. Aztán ezt fölcserélte az elmélkedés, amiről később tudtam meg, hogy az elmélkedés, mert elővettem ebéd után, és én vagyok a világ világossága. Ez a mondat lenyűgözött, és 10 előző történetet tudtam visszakeresni, amire akkor nem is figyeltem fel, amikor éppen olvastam, de úgy utólag visszakerestem őket, és ezek teljesen egybevágtak, hogy egy-egy szereplőnek, vagy meggyógyult embernek milyen világosságot jelentett Jézus személye, a szentsége és a bölcsessége, és órákig ott voltam mozdulatlanul, nem mertem megmozdulni, hogy ez az élmény el ne tűnjön. Nagyon boldog volt, és másnap újra elővettem azt a helyet, és abszolút üres volt, és érzelem nélküli a számomra, és ezt nem értettem, hogy az egyik nap hogy lehetek a mennyországban, a következő nap meg hogy lehetek a padlón. És aztán egyre több élményem volt egy-egy mondattal. A szeretett himnuszban ez a mondat, hogy akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy én most ismert vagyok, ez számomra lenyűgöző volt, hogy micsoda fantasztikusan kitárul majd a horizontom, amikor a Jóisten mutat be mindent a maga eredeti valóságában. Meg is beszéltem vele, hogyha majd bekerülök a mennyországba, és lenne szíves egy napot velem tölteni, akkor az univerzum kémiáját, meg biológiáját elmagyarázza nekem, mert ez egy elképesztő összefüggés az egész univerzumot tekintve, és én ezeket az ismereteket, meg tudományokat nagyon szeretem, és elcsodálkozok rajta, hogy az Úristennek micsoda fantáziája volt ezt az egészet összerakni, amiben minden összefügg egymással, zseniális. Amikor a szentírási mondatokban így megálltam, akkor ez néhány 2-3 órát is jelentett, így elcsodálkozva, gyönyörködve, ami a későbbiekben jöttem rá, hogy ez elmélkedés volt. Úgyhogy ezek segítették a hivatásomat, és akkor a szünet végén, a negyedik osztály elkezdés előtt a gimnáziumban, azt mondtam, hogy ha van Isten, akkor pap leszek, hogyha nincs, akkor meg kár, hogy nincs. És akkor olvastam tovább a Szentírást, és hát már november vége volt, és hát már jött volna a döntés ideje. Akkor azt gondoltam, hogy honnan van ez a hullámzás, hogy egyszer nagyon boldog vagyok tőle, máskor meg nagyon nem találom benne a mondani valót, és ebben a töprengésben azt gondoltam, hogy ha én előveszem a Szentírást és olvasom, és akkor jön az élmény, akkor az élményem egy ilyen saját magam okoskodása következménye, valamiféle olyan automatizmus, amit én gerjesztek magamban. Ha viszont olvasom, és váratlanul ismerek meg valamit, akkor ő ismertet meg valamit velem, amiben neki joga van, hogy mikor lép be a szívembe, és mikor hogyan, vagy mikor nem. Gondolom én, hogy mikor nem, hát akkor is jelen van persze, csak ezt akkor én nem tudtam, úgyhogy ez volt számomra döntő a papság felé, hogy ha ő határozza meg, hogy mit, hogyan, akkor biztos lehetek abban, hogy amikor megismerem őt, akkor őt ismerem meg, és nem a hangulatom vagy mások befolyása, vagy valamiféle ideológia kerít engem a vonzásába, vagy az örvényébe, hanem ez a személyes Isten jelentkezése.
És tehát már akkor gimnazista korodban felfedezted, hogy a Szentírásban él az Isten?
A Szentírásban is, meg az olvasása után ő maga, tehát a felismerések ezek az ő jelenléte és az ő megvilágítása. Egy olyan személyes kapcsolat, amit ő irányít. És ez biztossá tette azt, hogy akkor igen, ennek van értelme, és akkor ez olyan nagy öröm volt számomra, hogy azt mondtam, hogy nem bírom ki, hogy ezt az örömet másoknak is el nem mondjam, mert ezek az ember létezése szempontjából nem közömbösek, sőt, teljesen másként él az ember, hogyha egy végtelen zseninek a társaságában lehetek, és ő az, aki elirányít, hogy mi merre, hogyan, tehát, hogy mi az életem célja, a végső kibontakozása, ez a szeretett himnusznak az ismerete majd az örök életben, és mit jelent egy másokra vonatkozó értékrendszer, amiben egy végtelen hatalmú Isten csöndesen, tapintatosan, lábújhegyen járva közelít meg bennünket, nem hangoskodik, nem kényszerít, de ezek az értékek olyanok, amiktől emberré lesz az ember, és hogyha ezeket nem fogadom el, akkor alapvető emberi értékeket veszítek el, megyek el mellettük, és ezt nem tehetem.
És akkor beadtad a jelentkezésedet a szemináriumba?
Először a piaristákhoz adtam be, de aztán, mikor beadtam, akkor mintha 100-ból ha bújt volna a bőrömbe, és akkor éreztem, hogy nekem nem piaristának kell lennem, pedig voltak ilyen szabad foglalkozású előadások, amikben én is szerepeltem, és nagyon szerettem ezeket az előadásokat tartani is, meg fölkészülni is rá, és ez azt mutatta, hogy ezeket tudnám tenni, tehát jó tanár tudnék lenni a piristáknál, de mégis úgy éreztem, hogy mégse ezt kell tenni, és akkor lettem egyházmegyés, és a egyházmegyés papként a felszentelésem után egy fél évvel volt egy konfliktusom a főnökömmel, és akkor kivonultam a Tiszapartra, és nyalogattam a sebeimet, és akkor úgy minden egyes ilyen alkalommal raktam össze, hogy ha rajtam múlna a papság, hogy mit, hogyan kéne csinálnom, akkor mik lennének a szempontjaim, és akkor 3 hét alatt összejött 5 mondat, és 3 hónap múlva, amikor egy domonkos atyával találkoztam Pesten, és megkérdeztem tőle, hogy mit jelent domonkosnak lenni, akkor elmondta az 5 mondatomat, anélkül, hogy én előzőleg bármit is mondtam volna. Úgy vette ez a 2 5 mondat egymást, mint az összefordított ujjaink.
Melyik évben járunk?
Ez 1976 volt.
Tehát akkor még abszolút titokban működött bármelyik szerzetes rendszinte, a domonkosok mindenképpen.
Igen. Kesztyűt vart, mert ez volt az államtól a kirendelt munkája, és ezeket a szerzeteseket mindenkit figyeltek munkába, menet munkába jövet, figyelték, hogy kikkel találkoztak, mennyit találkoznak, és bizony sok szerzetest is börtönbe zártak annak idején. A Múcsi atya, aki tanított engem elmélkedni, Hódmezővásárhelyi nővérét látogatva, 8 évet kapott 2 szünettel, egy másik szerzetes atya 22 évi börtönt kapott, amiből a Mihály atya 20-at letöltött. A Bergó Imre atyához mentem föl, akinek elmondtam én is az 5 mondatomat, ami az ő 5 mondatára volt válasz, és akkor mindjárt is kezdtem a jelöltségi időt, abban aztán noviciátus lett a következő évben, és 5 év múlva fogadalomtétel 1981-ben, és akkor éppen az arab háború komoly konfliktust jelentett, úgyhogy mivel én már pap voltam, akkor már nyilván tudták, hogy én nem fogok változtatni a papságomon, és emiatt letehettem az örök fogadalmat, és akkor tartottuk a kapcsolatot, és a nővérekkel is rendszeresen összejártunk vidéken, városról városra, töltöttünk egy-egy estét beszámolóval, képzési anyaggal, szentmisével, esetleg gyújtatással, mint pap ezt tudtam a szolgálatukra adni, és ezek az alkalmak nagyon jól előkészítették az 1990-es fordulást, ahol már jó pár leány és fiú is jelentkezett, úgyhogy akkor már Rajmund atya, Pius atya, meg én is már domokosok voltunk a fiatal generációval.
Vajon milyen hatással volt a te hivatásodra az, hogy titokban kellett találkoznod a domonkosokkal, senkivel nem beszélhettél erről?
Mivel ez nagyon pengélen járt, ezért ha az ember kockáztat, akkor ezt komolyan csinálja. Tehát ezek az előadásokat, amiket egymás képzésére fölkészülve, körbeadva leadtunk, ezek nagyon értékes előadások voltak egymásnak, és nagyon fontosak voltak a saját világnézetünk fölfrissítésére, egyáltalán az Isten kapcsolatunkhoz, az egymás domonkos mi voltának a tiszteletéhez, vagy a hivatásunk ellátásához. Úgyhogy ezek az alkalmak nagyon értékesek voltak. Ezekre azóta is nagyon szívesen emlékszem vissza.
Kérlek, osztad meg velünk, hogy mi volt ez az 5 mondat, ami a Jóisten ráébresztett, hogy ezek a legfontosabbak számodra, és utána ezt meg is találtad a domonkos rend életében.
Hát az első az Úr Jézussal való kapcsolat az aranymisémre, ezért választottam a Fra Angelico-nak a freskójából azt a részletet, ahol Szent Domonkos atyánk átkarolja a vérző Jézus keresztjét. Tehát ez egy olyan belső személyes kapcsolat az Úr Jézussal, ami föltétlenül engesztelés, ahogyan Szent Domonkos folyton imádkozott a bűnösök megtéréséért, és a saját maga bűnei bocsánatáért. Ezt azok jegyezték le, akik időnként kíváncsiak voltak, hogy miket imádkozik, és akkor bementek a templomba, és ezeket a mondatokat hallották. Aztán az állandó képzés, ami nagyon fontos a domonkosoknál, ezt azóta is használtam különféle formákban, az evangelizáció, hogy az embereket az Úr Jézushoz vezessük, a közös liturgia, a zsolozsma, az imádság, és a közösség, nyilván az a szeretetes közösség, aminek az alapja az engedelmesség, amiből következik a tisztaság és a szegénység, mint az evangélium megélése.
Mészáros domonkos szerzetes atyával Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják. Mária Rádió.